Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, te szenteld meg ezt a helyet, ezt a szószéket, ahonnan a rólad szóló evangélium hangozhat. És add, Uram, hogy kiáltó szó lehessen a pusztában, ebben az órában. Hogy valóban utat, reménységet, bátorítást, kegyelmet, bűnbocsánatot, üdvösséget kaphassanak mindazok, akik hallják a te igédet. Urunk, kérünk azért, szent lelked erejével hangozhassék a rólad szóló ige. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 15. fejezetében, a 21. verstől a következőképpen. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Egy megrendítő történettel állunk szembe. Jézus Krisztus egy olyan oldalát mutatja itt, amellyel nem vagy nagyon ritkán találkozhatunk. Őreál mindig minden helyzetben az ember iránt érzett féltő, mentő szeretet a jellemző, és ez különböző módon fejezi ki, mutatja meg. Minden emberi találkozásban a legfontosabb, hogy az Atya akaratát kövesse, és az ő akaratát ismertesse meg az emberrel. Jézus Krisztus megváltóként érkezett ebbe a világba, ezért elsődleges célja, hogy a megváltást, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, az üdvösséget ragyogtassa fel minden ember számára. Nincsen kivétel. Minden ember számára. Legyen az egy messziről jött pogány asszony, egy hithű, vallásos zsidó Nikodémus, egy ellenséges környezetből érkező vámszedő, vagy egy őszinte kereső Zákeus. Mindenkinek a legfontosabb üzenetet szeretné elmondani, hogy van a bűnből szabadulás, és van örök élet. Így van ez a mai történetünkben is. Talán első olvasatra szeretetlennek, modortalannak, esetleg bántónak tűnhet, de érdemes lehámoznunk érzelmi benyomásunkat, és tekinteni ennek a történetnek a mélyére. Mindenek előtt arról olvashatunk az ezt megelőző fejezetben, hogy Jézus a Genezáret földjén van. Máté elég részletesen beszámol, azt olvashatjuk, átkelve a túlsó partra, Genezáret földjére érkeztek. Amikor felismerték őt, a helység lakói embereket küldtek az egész környékre, és odavittek hozzá minden beteget. És kérték, hogy legalább ruhája szegélyét megérinthessék. És akik csak megérintették, meggyógyultak. Ebben a történetben is az erősödik meg, hogy ahol megjelenik Jézus, ott gyógyulások történnek. És ezért kell, hogy krisztocentrikus legyen az ige hirdetésünk, mert valljuk azt, hogy ahol Jézust hirdetik, ahol Jézust prédikáljuk, ahol Jézus megjelenik, ott gyógyulás történik. Így volt ez a Genezáret földjén is. Aztán néhány verssel később arról olvashatunk, hogy Jeruzsálemből jönnek zsidó vallásos emberek, farizeusok és írástudók a vitatkozás a számonkérés lelkületével. Jézustól távol áll a védekezés, inkább kellő határozottsággal és szeretettel leplezi le azt, ami a szívekben van, és azt mondja, itt a 7. versben, képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. És ezt követően pedig olvashatunk a mára kijelölt ige szakaszból arról, hogy Jézus azután elment onnan, mármint Genezáret földjéről, és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. Genezáret földjéről, ahogy láthatjuk is itt a térképen, visszavonul Szidón és Tírus vidékére. Ez a vidék Föníciához tartozott, amely pogány terület volt. Fönícia vallásában nagyon sokáig megmaradt például az emberáldozat, éppen úgy, mint Palesztinában vagy Szíriában, és néha a nép legdrágább kincseit ragadták el, gyermekeket, különösen első szülötteket áldoztak fel az istenek oltárain. Ember áldozatokat például akkor mutattak be, amikor az államot nagy veszedelem fenyegette. Aztán kell azt is tudni, hogy ebben a térségben, Szidón és Tírus térségében nagyon erős volt az antiszemitizmus. A zsidó utálat és a zsidó gyűlölet. Erre a területre vonul vissza Jézus. Az ember első olvasatra azt gondolná, hogy Jézus nyugtot akar magának, pihenni szeretne, ki szeretné heverni az előző eseményeket, azokat a vitákat, amelyeket a farizeusok és az írástudók generáltak. Fáradt, és jó volna egy kicsit megpihenni, kivonulni a világból, embereket nem látni, velük nem találkozni. Azonban téves ez az út, és téves ez a feltételezés, mert Jézus bárhol megfordul, ő céllal megy. Jézus nem abban bízik, hogy végre ezen a területen senki nem fogja nyaggatni. Ő azt várja, hogy valakin segíthessen, hogy valakinek az életét megváltoztathassa. Ő nem sziesztázni, ő nem pihenni megy, hanem életeket menteni jött. Ő tudta nagyon jól, hogy mi vár Reá, Szidón és Tírus vidékén. Azért az egy egyszerű pogány asszonyért is megtesz ekkora utat Jézus, még ellenséges közegben is. Ellenséges vidéken haladva egyszer csak kiállt utána egy kánaáni, azaz egy pogány asszony, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Ez a pogány asszony minden bizonnyal tudhatta, hogy kicsoda Jézus. Nem tartozott azok közé, akik gyűlölték a zsidókat, ő nem volt antiszemita, tudta azt, hogy Dávid fia, azaz a megígért messiás, a megváltó, és ezért szólítja így, mert be tudta azonosítani, és tudta azt is, hogy neki van hatalma könyörülni rajta, neki van hatalma segíteni a terhei hordozásában. Ez az asszony ezen az ellenséges területen felvállalja Jézust, Dávid fiát. Urának vallja, aki könyörülhet rajta. És történetünkből azt is tudhatjuk, hogy nincsen senki, akihez menekülhetne, aki igazán segíthetne rajta. Talán oly sok helyen próbálkozott ez az asszony, talán minden lehetőséget számba vett, talán tele volt kudarcokkal, tele volt elutasításokkal, meg nem hallgatásokkal, és Jézus lett az egyetlen egy reménye ennek a pogányasszonynak. És drága testvérem, talán te is így ülsz itt. Tele vagy kudarcokkal, kilátástalanságokkal, reménytelenséggel. Akinek az élete romokban van, mert nem látsz kiutat, mert összecsaptak feletted a hullámok. Talán most vagy itt először, talán vannak templomi emlékeid, talán nem voltál a konfirmációd, vagy az esküvőd óta templomban, vagy egy gyász hozott ide ma téged, talán ellenséges területről, ellenséges szívvel jöttél, de ahogy ebből az asszonyból feltört a segélykiáltás, úgy kiálthatsz most ezen a vasárnapon, bőjt második vasárnapján Jézushoz, és szólíthatod meg, és kiálthatsz ő hozzá. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Ezt az asszonyt a gyermeke helyzete vitte oda. A lányát gonosz lélek gyötörte. Tehetetlen, vigasztalhatatlan, magára maradt asszony, édesanya, aki a lányáért könyörög. Mentél már oda bármilyen terheddel Jézushoz? Volt már olyan helyzet, ami oda szorított téged Jézushoz? Volt már olyan kilátástalan pillanat az életed bármely szakaszában, amikor azt érzed, vagy azt érezted, hogy feltör belőled ez a segélykiáltás, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Vittél-e már bárkit oda Jézushoz, aki fontos volt számodra? Volt-e már olyan mélypont az életedben, olyan kilátástalan helyzet, hogy az a reménytelenség és kilátástalanság oda szorított volna téged Jézushoz, az egyetlen személyhez, aki segíteni tud rajtad? Kiálts bátran hozzá. És abban a könnyű helyzetben vagyok, hogy nem tudom, ki milyen helyzetben van. Ki milyen terhet hordoz. Ki milyen megpróbáltatásban van. De egyet tudok. Kiálthatsz Jézushoz. Feltörhet belőled ezen a mai délelőttön is, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. És hadd bátorítsalak ezen a mai délelőttön, hogy gyere ő hozzá. Hogy kiálts ő hozzá. Mert így tett ez az asszony is. Mert a lánya nyomorúsága vitte oda Jézushoz. Azonban a következő pillanatban valami nem várt eseménnyel találkozunk, ami minden reménységünket, bizalmunkat összetörheti. Jézus nem válaszol. Azt olvashatjuk ebben a történetben, Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Sokszor próbára teszi közeledésünket, reménységünket, bizalmunkat a látszólagos sikettség. Amikor úgy tűnik, hogy a plafonig jutott el csak a segélykiáltás, amikor az ember úgy gondolja, hogy megválaszolatlan marad minden szó, talán lehet, hogy te is átélted ezt. Amikor kiáltottál, amikor őszintén a szívedből felhangzott a segélykiáltás, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajta. És ez a kérdés, vagy ez a kérés megválaszolatlan maradt. csendben kongtak kérdéseit, vagy kéréseit. Mintha ez az asszony az üres levegőbe kiáltana bele a szavával, és mondjuk ki őszintén, ez a figyelmen kívül hagyás bántóbb, mint az elutasítás. Amikor nincs reakció, amikor nincs válasz, amikor nincs odafigyelés, amikor válaszra sem méltat valaki, talán lehet, hogy te is átélted ezt, hogy válaszra sem méltat. De a keresés és a kiáltás komolyságát mutatja, hogy ez az asszony nem adta fel. Ő komolyan gondolja, hogy csak Jézustól vár, vagy csak Jézustól várhat segítséget. Ha kell hangosabban, ha kell kitartóbban, ha kell, akkor éjjel-nappal, ha kell, akkor szüntelenül kiált, mert neki ez az utolsó mentsége. Ő ha kell, akkor elmegy a falig is. Nem tántoríthatja el őt Jézustól a hallgatás, a figyelmen kívül hagyás. És ennek az asszonynak kitartó hite, kitartó reménysége és kitartó bizalma volt. Nem érdekelte, hogy a hallgatás falába ütközik. A hallgatás falába. Már a tanítványoknak is kínos a hallgatás, és félnek attól is, hogy ezen az ellenséges területen lelepleződnek, és ezért inkább tanácsolják Jézusnak, hogy bocsássa el ezt az asszonyt, mielőtt pogány földön rájuk tereli a figyelmet, és még atrocitás érné őket. Milyen más ez a megközelítés? A tanítványok féltik a bőrüket, ez a pogány asszony ellenséges területen a bőrét inkább a vásárba viszi. Nem akarják, hogy ezzel a hangoskodással, lármával rájuk terelje a figyelmet. Azt mondják Jézusnak, erre oda mentek hozzá a tanítványa, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. Milyen érdekes ez a két hozzáállás. A szükségben lévő asszonynak segélykiáltás, a tanítványoknak kellemetlen lármázás. Ez az asszony Jézus elé akar kerülni, a tanítványok pedig a feltűnést akarják kerülni. És ezután jön a második fal, amikor Jézus azt mondja, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. És ezzel a mondatával tulajdonképpen Jézus kifejezi a hovatartozás különbségét, hogy ez az asszony egy pogány asszony, és nem tartozik a választott nép közé. Még alá is lehet támasztani, hiszen azok, akik ismerik esetleg a hébert, vagy ismerik azt a két szót, amiben a zsidók nagyon komoly különbséget tettek nép és nép között, a zsidók azt a szót használják a népre, a pogány népre, hogy goly, a választott népre pedig azt, hogy ám. És tulajdonképpen Jézus ezzel a megkülönböztetésével érzékeltetni szeretné, hogy hát te pogány vagy, én a választott néphez küldettem. Az elveszett juhokhoz, akik az én választottaim közül elveszettek. De ez az asszony lenyeli még ezt is. Mert tudja, hogy ki ő, tudja, hogy honnan jött, tudja azt, hogy milyen háttere van. Tulajdonképpen az asszony számára semmi bántót nem mondott, csak az igazságot fette fel Jézus, hogy ő egy pogány asszony. És vállalta ez az asszony még ezt is. Először vállalta azt, hogy Jézus néma maradt, aztán vállalta azt is, hogy a tanítványokat lecsendesíti, és azt mondja, hogy én nem küldettem máshoz, csak Izrael házához, annak is elveszett juhaihoz. De az asszony tudja, hogy honnan jött. Tudja, hogy ki ő valójában. Tisztában van az életével. Tisztában van azzal, hogy ki ő. És ez így is van. Az nem derül ki a történetből, hogy hallhatta Jézusnak vajon ezt a mondatát. Ez nem derül ki, mert a beszámoló szerint csak ezután ért oda Jézushoz, de ezt az asszonyt semmi sem tántoríthatja el Jézustól. Hogy a szándékai ennek az asszonynak nagyon komolyak. A célja az, hogy oda menjen Dávid fiához, a célja az, hogy megtapasztalja, hogy ő könyörül rajta, és a célja az ennek az aggódó édesanyjának, hogy lánya meggyógyuljon. És nem ismer határokat, mert elmegy egészen a falig. És ezután olvashatjuk, az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam. Leborul Jézus elé. Vállalva azt is, hogy ő meghajol Jézus lábai előtt, pogány létére meghajol egy zsidó ember előtt, mert tudja, hogy több van itt, mint egy egyszerű zsidó ember, hogy ő a messiás, a megváltó, a szabadító, és leborulásával ki akarja fejezni a hódolatát, az alázatát. És újra könyörög, Uram, segíts rajtam! Már ez a helyzet is megindító, de úgy tűnhet a történetből, hogy Jézus nem indul meg ennek láttára sem. És hogyha lehet fokozni a drámát, ha lehet fokozni ezt a helyzetet, akkor jön a harmadik fal. Ami talán emberileg talán a legnagyobb tapintatlanság, a legnagyobb bántásnak tűnhet, azt válaszolja ennek az asszonynak Jézus. Jézus így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mit látunk? Csak falakat. Először a hallgatás falával szembesül az asszony, aztán a hovatartozás falával, majd végül azzal, hogy kutyának nevezi az asszonyt. Ez egy bántó, sértő mondatnak tűnhet. De ez az asszony még ezt is vállalja. Talán annyi magyarázatot érdemes még hozzáfűzni, az eredeti görög nyelvben nem is egyszerűen kutyának, hanem nagyon érdekes ez a kis görög szócska, ez a kynarios szócska, kynarion azt jelenti, hogy kutyácska. Többféle módon is lehet ezt értelmezni. Az egyik, és mi amikor kicsinyítő képzőt használunk, akkor talán a kedvességünket szeretnénk kifejezni. De lehet, hogy itt Jézus az nagyon erős, talán tapintatlanságnak tűnő mondatban nem is a kedvességét akarta ezt kifejezni. Kis kutyácska. Nem jó odadobni, vagy elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kiskutyáknak. Talán ebben én mást érzek. A kiskutya, bocsánatot kérek a kifejezésért, különösen azok, akik nagyon érzékenyek az állatokra, de a kiskutya, amit így félre lehet rúgni. Egy pillanat alatt el lehet tüntetni. De a kettő ott lehet ebben a kis becézgetésben, a kis kutyának. Te kis kutya. Ezért érezzük ennek a szónak a mélységét, súlyát, és talán a bántását is. Ezt a kontrasztot fejezi ki a választott nép és a pogány nép között. hogy ott van a választott nép, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Azonban éppen Jézus néhány fejezettel később mondja a zsidó választott népnek és népről, és talán ennek a kontextusában érdemes mindig az igei összefüggéseket néznünk. Amikor otthon van, a saját földjén van Jézus, amikor ott van Jeruzsálemben, akkor azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Micsoda fájdalom, hogy a választott nép nem ismerte fel Jézust, a megígért messiást, a megváltót. És gondoljatok bele, drága testvérek, hogy nagyobb hit van ebben a pogány asszonyban, pogány főniciai asszonyban, mint a zsidó választott népben. Amikor Jézus ki akarja fejezni, és ezért emeltem ki, hogy hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet. És akkor vésődjön nagyon az emlékezetünkbe és szívünkbe, amikor azt mondja, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét. Micsoda fájdalom, amit elhangzik. Ez a pogányasszony a hitet próbáló három fallal szembesül. De ennek az asszonynak olyan hitet próbáló bizalma, reménysége van Jézus felé, hogy semmi sem tántoríthatja el, még ez a három fal sem. És azt válaszolja, az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram. De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Tudjátok, ennek a pogány asszonynak jól vágott az esze, és helyén volt a szíve. Értette ezt az allegórikus képet. Tudnilik, a zsidóknál a lehullott, az asztalról lehulló kenyérdarabok jelentése egy bizonyos étkezési gyakorlat hátterén érthető. Nagy valószínűséggel a kéz megtörlésére használtak fel egy-egy darab kenyeret szalvétaként, mert ugye akkor evőeszköz nélkül kézzel ettek az emberek, és ezután az asztal alá dobták ezeket az ott éhesen várakozó kutyákat. És ezekre a lehulló ételmaradékokkal beszennyezett kenyérdarabokra utal alázatosan a kánai asszony. Kánaáni asszony. Micsoda alázatos, újabb és újabb falakba ütköző, minden próbát kiálló hittel szembesülünk. És tudjátok, az a vágyam, és nem tudom, hogy bennetek felébred-e az a vágy, hogy mindegy, hogy milyen falakba ütközök, én szeretnék ilyen hittel bírni, hogy semmi ne tántorítson el, a kemény szó sem. A kemény szó sem. És ez a történet jól kifejezi az emberi lelkületet is. Sokszor, ha az ember keményebben szól, akkor megsértődünk. Zokon vesszük. Hátat fordítunk. Hadd meséljek el egy történetet nektek. Jó néhány évvel ezelőtt történt meg velem, amikor is bejelentkezett hozzám egy jegyes pár. Ki volt tűzve az időpont, egyeztettünk, beírtam a naptárba az esküvőt, és elindítottuk a jegyes oktatást. A beszélgetés elején, mikor bemutatkozás volt, akkor szépen elmondták röviden az életüket. A mennyasszony egy nagyon kedves, jó megjelenésű, egészségügyi dolgozó volt. Neki ez volt az első házassága. A vőlegény is bemutatkozott, akinek a megjelenése is elárulta, hogy jó néhány évvel idősebb volt a mennyasszonynál. Röviden ő is bemutatkozott, és elmondta, hogy ez neki már a negyedik házassága lesz. Túl van már három házasságon, és ez lesz a negyedik. Aztán az ember úgy van vele, hogy igyekszik nagyon tapintatos lenni. Hát egy ilyen helyzetben meg különösen is. De úgy voltam vele, hogy hát hogyha én nem teszem föl a kérdést lelkipásztorként, akkor vajon valaki neki szegezi ezt a kérdést? Hát a tipróttam magamban, és aztán amikor befejezte a bemutatkozást, akkor ott volt bennem, hogy megkérdezem ezt a férfit valamiről. Kérdeztem, hogy feltehetek egy kérdést. Miből gondolja, hogy ez a negyedik házasság más lesz, mint az előző három? Lehet, hogy tapintatlannak tűnik ez a kérdés. Sőt, lehet, hogy tiszteletlen. Valaki lehet, hogy még azt is megfogalmazza magában, hogy ez egy bunkóság. De hol nem? Hanem a jegyes oktatásnál tesszük fel ezt a kérdést. Miből gondolja, hogy ez a negyedik más lesz, mint az előző három? Hiszen ugyanazt a személyiségét viszi ebbe a házasságba, ugyanazt a jellemét hozza magával, mint ami volt az előző háromban. Miért lesz más ez a házasság? Tettem föl a kérdést. Miért lesz más ez a házasság, mint az előző három? És elindult a jegyes oktatás. Hebegett, habogott szegény vőlegény, majd el lett kenve a válasz is, és ami megdöbbentő volt, hogy akkor találkoztam utoljára ezzel a párral. Többet nem jöttek, nem volt nálunk esküvő. Nem tudom, hogy megházasodtak-e bárhol, fogalmam sincs. Hiába kerestem. Nem tudok azóta se róluk semmit. Megsértődött pedig, nem kérdeztem olyat, ami bántó lett volna, hanem egyszerűen kíváncsi voltam, hogy mit vár ettől a házasságtól. Hogy mitől lesz más, mitől lesz jobb, mint az előző három volt. Talán van-e benne bűnbánat, hogy férként nem voltam a helyemen? Nem tudom, hogy volt-e benne bármilyen fölismerés, hogy elrontottam három házasságot. És lehet, hogy a felesége is minden bizonnyal hozzátette a magáit. De van mögötte három elrontott házasság. És vajon a negyedik? Hogy fut neki? Sokszor, tudjátok, olyan mimoza lelkűek vagyunk, és az igazságot nehezen viseljük. Megsértődünk, zokon vesszük, odébb állunk, és milyen jó, hogy ez az asszony a három fal láttán sem sértődött meg, mert a hite meg lett próbálva, de nem tántorodott meg, és nem tántorodott el. Pedig lehet, hogy megtehette volna, hogy hát Jézus, mit képzelsz magadról? Hogy lehet így beszélni? Hát én jövök ide hozzád, neked engem fogadnod kellene, szeretettel kellene körülvenni, hiszen te vagy a szeretet istene. Hát hogy beszélsz velem? Nincs meg ez a lelkület ebben az asszonyban. Mert neki sokkal fontosabb a Krisztusba vetett hit, és sokkal fontosabb az, azzal a céllal ment oda Jézushoz, hogy könyörüljön rajta, és gyógyítsa meg az ő lányát. És ezt tudjátok, prioritást élvez. Ez mindennél fontosabb lehet. És nem egy ilyen mimóza lelkű hívővel találkozunk, mint amilyenek sokszor vagyunk itt. A mimóza lelkűek. Nem lehet a bűnről beszélni, mert jaj, tisztelendő, hát a bűn olyan kényes dolog. Milyen jó, hogy ez az asszony a három fal láttán nem sértődött meg.
Próbára lett téve, falakba lett ütköztetve, de a hite olyan mélyen gyökerezett, segélykiáltása olyan mélyről fakadt, hogy nem rendítette meg semmi sem.
Jézus is ámul ezen a mély hiten, és azt válaszolja neki, ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És ez a mély, próbákat kiálló hit hegyeket mozdított meg ennek az asszonynak az életében. Pogány létére olyan mély messiás hívő, megváltó hívő hite volt, ami keveseknek adatott meg. Jézus azt mondja, nagy a te hited. Legyen az válaszolatlanság, legyen az kirekesztés, legyen az igaz beszéd, nem számított semmit, mert Jézusba vetett hite rendíthetetlen volt. Siklós József költő olyan szépen versbe foglalta ezt a történetet. Hadd olvassam fel ezt a verset. Siklós József, Dávid fia. Nem tartozom népethez, de beteg a lányom. Gonosz lélek gyötri, tépi, füllett napokon, lázas éjszakákon. Tudom, nem segít rajta senki. Hiszek te benned. Pogány vagyok, jogcímem semmi. A kegyelemnek annyi morzsáját juttasd, mint az ebeknek. Mélyen lenyúl a kegyelem, s magasba emel. Asszony, nagy a te hited, Jézus így felel. Meggyógyul a beteg lány, nyomban egészen, ahol hittel várnak rám, ott az én népem. Amen. Jézus ellenséges területen, idegen földön otthon lesz. Mert ott van az ő népe, ahol Jézus a szívben lakozást vesz. Jézus különös bánás módja csak arra volt, hogy az asszony hite minden csapás alatt csak nagyobbra nőjön, és elnyerje kérésének meghallgatását. Mert ez az asszony elment a falig. Mert amikor hitről volt szó, akkor elment a falig. Boldog ember az, aki a hit próbatételeiben kitart. Aki hittel megy ő hozzá, aki kiállt Jézushoz, és semmi sem tántoríthatja el ebből a bizalomból. Tanítson bennünket is ennek az asszonynak a hite, Jézushoz való kiáltása és a falakban való ütközés eltántoríthatatlansága. Amen. Imádkozzunk. Uram, beleremeg a szívem ebbe a történetbe. És Uram, azt a vágyat ébresztetted bennem. Nem szeretnék ilyen mimóza lelkű lenni, hanem szeretnék elszánt, eltántoríthatatlan, és minden reménységet megragadva, minden falat átugorva hittel benned bízni. Uram, könyörgöm azért, hogy tanítson engem is, tanítson bennünket is ez a történet. És köszönjük, hogy még ez a morzsa is elég. Ez a morzsa is, néhány morzsa is elég a jól lakásig, a betöltekezésig. Úrunk, ma néhány morzsa hullott az igéből a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templom asztalára, a gyülekezet szívébe. Úrunk, könyörgünk azért, hogy te munkáld ki bennünk ezt a rendíthetetlen hitet. Amen.